Földrengés és szökőár Japánban, több mint 100 halott, magyar áldozatról eddig nem jött hír. Líbia ügyben nincs egységes uniós álláspont, Orbán Viktor óvatosságra inti Európát. Sokba kerülnek a sárga csekkek, az államnak pénzbe, nekünk időbe is. Eszterházi rehabilitáció, a mártír felvidéki politikus mindenkiért kiállt, akit üldöztek. Jó estét kívánok, a Duna Televízió híradóját látják. Hivatalosan már több mint 100 áldozata van a reggeli japán földrengésnek és az azt követő szökőárnak. Meg nem erősített hírek szerint azonban az ország északnyugati részén az óceán folyamatosan holttesteket sodor a partra. Az embereket a partmenti településekről a cunami ragadta el. Japán egyelőre nem kér külföldi segítséget. A magyar külügyminisztérium nem tud magyar áldozatról, és azt tanácsolja, aki teheti, interneten keresse Japánban lévő hozzátartozóid, ismerőseit, mert a telefonok még nem működnek megbízhatóan az országban.
Yokohamában vagyunk, és folyamatosan mozog a föld. Most is darabok esnek le az épületekről, és az emberek menekülnek.
Be sem tudta fejezni a mondatát ez az újságíró, mert jött az újabb utórengés. Egész nap folyamatosan mozgott a föld Japánban. Tokióban és Yokohamában több mint 50 rengést mértek, a többségük 5-ösnél erősebb volt. Sok épület rongálódott meg, de a rengések erejéhez képest az emberek higgadtak maradtak. Évtizedek óta rendszeresen készülnek a hasonló katasztrófákra. Az eredeti 8,9-es földmozgást követő cunami azonban hatalmas pusztítást végzett, főként a Szigetország északi részén, apartmenti Sendai város környékén. A szökőár első 10 méteres hulláma hajókat borított fel, és több száz autót sodort el. Az igazi pusztítást azonban a második hullám okozta, mert a már összedőlt épületek romjait sodorva tört, zúzott több kilométerre a parttól is. A hatóságok meg sem tudják becsülni az áldozatok számát, több ezer ember sodorhatott magával a szökőár.
Annyit mondhatok, hogy jelenleg is tart az elképesztő károk felmérése, és a kormány mindent megtesz a mentésért és a további károk mérsékléséért.
A földrengés miatt több olajfinomító, gáztározó és egész gyárak kaptak lángra. Több helyen heves robbanások voltak. A hírek szerint tűz volt két atomerőműben is, de a reaktorok nem sérültek, mert azokat a rengés első pillanatában leállították. Minden esetre a Sendai erőmű közeléből 3000 embert kitelepítettek. Leállt a japán gyors vasút hálózat, és sok helyen jelenleg sincs áram és gázszolgáltatás.
Vonaton ültem, amikor az egész elkezdődött. Hihetetlenül erősnek tűnt.
A budapesti japán nagykövetségen nem tudtak bővebb felvilágosítást adni a jelenlegi helyzetről, de azt elmondták, hogy Tokió egyelőre nem kért külföldi segítséget a mentéshez és a katasztrófa elhárításhoz.
A japán földrengést Magyarországon is érzékelték. A Magyar Tudományos Akadémia Geodéziai Kutatóintézetében további erős utórengésekre számítanak.
Ilyen volt a földrengés egy épületben Japánban. És így nézett ki a Geodéziai Kutatóintézet budapesti központjában. Jól látszik, hogy a kéreglemezek mozgását modellező program piros hulláma mekkora kilengést mutatott, magyar idő szerint nem sokkal 7 óra előtt. A szeizmológus szerint ez minden idők egyik legnagyobb rengése volt. Az erejét jól példázza, ha összehasonlítjuk a januári 4,7-es erősségű oroszlányi földrengéssel.
Ennek a rengésnek a rengésen felszabaduló energia mennyisége az mint egy 1 milliószor volt nagyobb, mint a januári magyarországi oroszlányi földrengés esetében.
Ez pedig már egy tavaly nyári kísérlet. A Budapesti Műszaki Egyetem kutatói végezték. A felvétel azt szimulálja, hogy egy körülbelül 5-ös erősségű földrengés mekkora erővel hat egy képzeletbeli ház tégla pillérére. Hegyi Dezső szerint egy Japánhoz hasonló földmozgásban a magyar épületek valószínűleg teljesen tönkrementek volna.
Amikor mondjuk itt a magyar viszonyok között méretezünk egy épületet, egy 4-5 szint magas épületnél is 10-15 centis elmozdulásokra számítunk a földrengés kapcsán. A japán nagyvárosokban 10-20-30-40 szintes épületek is gyakran előfordulnak. Akkor természetesen sokkal nagyobbak lesznek ezek a vízszintes elmozdulások, úgyhogy itt félméteres, méteres elmozdulások sem elképzelhetetlenek.
A hazai szabványok szerint egy épületnek egy 6,5-es erejű földmozgást kell kiállnia.
A nemzetpolitika a magyar kormány politikájának sarokköve, ezt Semjén Zsolt mondta a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumán. A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök helyettes beszámolt arról is, hogy a formálódó alkotmány szövegébe is belefoglalják az egységes magyar nemzet kifejezést és a határon túli magyarok sorsáért vállalt felelősséget.
Az alkotmány tervezete és a szavazati jog megadása a határon túli magyaroknak. Erről a két témáról beszéltek a legtöbbet a KMKF egyébként zárt ülésén. Kövér László a tanácskozást követően azt mondta, egyetértettek abban, hogy nincs kétféle állampolgárság, azaz minden magyar állampolgárt megillet a szavazati jog.
Ettől még természetesen lehetnek majdan különbségek magyar állampolgárok választójogának tényleges tartalma és azok gyakorolhatósága között.
Egyik ilyen különbség lehet, hogy azok, akiknek nincs bejelentett magyarországi lakcímük, csupán pártlistára szavazhatnának.
A vajdasági magyarság meggyőződésünk szerint élni fog mindazokkal az adta lehetőségekkel, ami az állampolgárságra, illetve a jövendőbeli törvényes választói jogokra, választó, illetve választhatósági jogra fog kiterjedni.
A résztvevők egy állásfoglalást is elfogadtak. Ebben a többi között üdvözlik, hogy az új alaptörvényben megjelenik az egységes magyar nemzet eszméje.
Érezhetjük azt, hogy ez az alkotmány nem csak szigorúan a Magyarország területén élő személyekről szól, hanem szólni fog rólunk is, a határon túli magyarokról.
Az RMDSZ elnöke arról beszélt, a szülőföldön való boldogulást kell segíteni minden eszközzel.
Nem az a célunk, Erdélyben sem, gondolom Magyarországon sem, a többi régiókban sem, hogy a szülőföldet elhagyják a magyar emberek, hanem az, hogy egy szimbolikus vagy szimbolikusnál erősebb jóvátétele történjen a trianoni traumának.
Tőkés László szerint a nemzetpolitikai célok megvalósítása mind a gyakorlatban, mind a törvényhozásban jól halad.
Minden lehető módon járuljunk hozzá ahhoz, amit Orbán Viktor miniszterelnök így hirdetett meg, hogy a nemzeti együttműködés rendszere, amelyben immár egy magyar ügy létezik.
Semjén Zsolt szerint a kormány erkölcsi kötelességét teljesítette, amikor az egyszerűsített honosítás lehetőségét megadta a határon túli magyaroknak.
Csak nem 800 ezeren küldték vissza eddig az alkotmányozásról szóló kérdőívet, számolt be Szájer József, a Nemzeti Konzultációs Testület fideszes elnöke, aki Szilik Katalin független képviselővel együtt nézte meg az alkotmányozási kérdőívek feldolgozását. Szájer József szerint a visszaküldött kérdőívek száma azt mutatja, hogy az állampolgárok az alkotmányozást fontosnak tartják és magukénak tekintik. A külügyminisztérium 7 egykori szigorúan titkos állományú tisztet azonosított be alkalmazottjai között, munkaviszonyukat a tárca vezetése megszünteti, jelentette be Németh Zsolt külügyi államtitkár. Mint ismeretes, nemrég az interneten megjelent egy lista a volt ST tisztekről. A minisztérium vezetése az elmúlt napokban vizsgálatot tartott, amely kizárólag a rendszerváltás előtt, illetve jelenleg is a tárca állományában lévő személyekre korlátozódott. Németh Zsolt szerint, idézzük, nem kizárt, hogy a külügyminisztériumban további vizsgálatok lesznek egykori feltételezett ST-tisztek esetében. Felmentették beosztásából Tóth Zoltán Józsefet, a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkárát. A minisztérium közleményben erősítette meg a hírt. Ebben azt írják, a helyettes államtitkár egyeztetéseket követően személyes okból menesztették. Hozzáteszik, a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvény értelmében nem kötelesek indokolni a felmentést. Tóth Zoltán Józsefet tavaly június 7-én nevezték ki a Honvédelmi Tárca jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkárává. Ő is megerősítette, hogy véleménykülönbségek miatt válnak meg tőle.
A tény az, hogy miniszter úrral elvi és gyakorlati kérdésekben való ellentétek merültek fel. Nekem az az álláspontom, hogy a transzparencia kérdése nem csak a múltra vonatkozik, hanem a jelenre is, és a becsületemet dokumentumokkal tudom bizonyítani. Továbbá azt gondolom, hogy ez az egész probléma, ügy, ami kirobbant, összefügg az én alkotmányosságú valót nézeteimmel is.
Frontális támadást indítanak a felkelők ellen a líbiai elnökhöz hű fegyveresek, jelentette be Muammar Gaddafi egyik fia. A hírügynökségi jelentések is ezt a bejelentést igazolják. A líbiai elnök ellen harcolók kénytelenek voltak elhagyni egy stratégiailag fontos várost. Ez volt az egyik előretolt állásuk Tripoli felé. A helyszínről jelenti Obersovszki Péter, az MT Hírcentrum tudósítója.
Biztos, hogy nem lépett még életbe a repülési tilalom Líbia felett, mert ma is bombáztak Al-Jawadiyah városától. ez mintegy 200 kilométerre lehet nyugatra ebben a pillanatban a felkelők fővárosától, Bengazitól. Sokan halott a városban, kollégáim, akik onnan visszatértek, azt mondták, hogy volt, akik a felismerhetetlenségig szétroncsoltak a robbanások, és civil áldozatok is vannak. Ez a frontvonalak mögötti támadás volt, súlyos harcok folynak továbbra is Raslanov környékén, amelyet még mindig nem adtak teljesen fel a felkelők, bár kiszorították onnan őket. A frontról visszahozott sebesültekkel volt alkalmunk találkozni, és ők azt mesélték el, hogy mind a szárazföldről, tüzérséggel, mint pedig a tengerről hajóágyukkal és a levegőből is támadták az állásaikat, és a jelek szerint Kadhafi erői most már bevetették a páncélos egységeket is. Fokozatosan lépésről lépésre szorítják hátra ezekben a napokban, tegnap és ma a felkelőket, hogy meddig tart ez az offenzíva, sokban függ attól, hogy ma este mit határoz Kairóban az Arab Liga, és mi lesz a végkimenetele az Európai Unió csúcs találkozójának.
Az óvatos álláspont került többsége Líbiával kapcsolatban az Európai Unió csúcsértekezletén. Orbán Viktor helyesnek tartja a döntést, az EU diplomáciájának ugyanis szerinte most alapvetően a békét kell szolgálnia. Brüsszelben van tudósítónk Baracka Eszter. Mit lehet tudni a részletekről?
Annyit lehet tudni, hogy Kadhafival nem tárgyal az EU, ebben teljes egység volt, és abban is, hogy Európa nem mondhatja meg a líbiaiaknak, mit tegyenek. A demokrácia építésében és a gazdaság fejlesztésében viszont az Unió kész segítséget nyújtani Líbiának. Jóvá hagyták azt a bizottsági javaslatot, amely célzott pénzügyi támogatást küldene, serkenteni a gazdasági növekedést és segíteni a civileket is. A légtérzárral kapcsolatban a tagállamok többsége, köztük Magyarország is óvatosan kezelné a helyzetet. Orbán Viktor szerint tartózkodni kell a katonai jellegű műveletektől, mert elveszíthetjük az arab népek bizalmát. Semmi olyan nem történhet, mondta, ami háborúba sodorhatja Európát. Óvatosnak kell lennünk minden mondattal, ami azt sugallhatja, hogy a keresztény világ be akar avatkozni más országban, és hogy katonai eszközökkel sem riad vissza. Ezt mondta tehát a miniszterelnök Brüsszelben, most Budapest.
Köszönjük szépen. A diktátornak távoznia kell Líbiából, Muammar Kadhafinak abba kell hagynia a saját nép elleni agressziót, mondta Martonyi János az uniós külügyminiszterek gödöllői találkozóján. A magyar diplomácia vezetője szerint határozott üzenetet kell küldeni, például azzal, hogy újabb pénzügyi forrásokat fagyasztanak be Líbia előtt. Martonyi János azt mondta, a Líbia elleni repülési tilalom csak az ENSZ biztonsági tanácsának határozata után és az Arab Liga egyetértésével vezethető be. Eszterházy János rehabilitációja nem pusztán magyar ügy, hanem Európa közös ügye, mondta Kövér László házelnök. A mártír felvidéki politikusra emlékeztek a parlamentben születésének 110. évfordulóján.
Mi a szlovák népet mindenkor testvérünknek tekintettük és fogjuk tekinteni a jövőben is. Az 1000 éves sorsközösség az Úristen műve volt, és ezt a sorsközösséget emberi erő szét nem bonthatja.
Eszterházy János az egyetlen képviselő volt a szlovák nemzetgyűlésben, aki 1942-ben nem támogatta a zsidók deportálását. 44-ben zsidók, csehek, szlovákok, lengyelek százainak segített a szökésben. A politikus lánya, akit ma tapssal fogadtak a felsőházi teremben, édesapja sorsát példaként állította a mai fiatalok elé.
Ő volt egyike a keveseknek, aki nem ment se jobbra, se semmilyen mondjuk politikai ideológiát nem tartott fontosnak, hanem csak a magyarsága volt a fontos.
Előbb a horogkeresztesek, majd a szovjet hatóságok internálták. Mivel később tiltakozott a magyarok üldöztetése ellen is, Szibériába vitték kényszermunkára. Ezt követően élete végéig csehszlovák börtönökben raboskodott. Máig nem rehabilitálták. Szlovákiában még mindig háborús bűnösként tartják nyilván. Kövér László szerint rehabilitációja nem pusztán magyar ügy, hanem európai önbecsülésünk közös ügye.
Eszterházy János ügye nem pusztán a múltba süllyedő történelmi kérdés, hanem napjaink választra váró erkölcsi kérdése. Várjuk a demokratikus szlovák jogállam megnyilvánulását, a jogi rehabilitációt, eddig elutasító álláspont felülvizsgálatát.
A megemlékezésen szlovákiai közéleti személyiségek mellett ott volt Orit Cuarec, a Knesset izraeli magyar baráti tagozat elnöke is. Ő azoknak a zsidóknak a nevében mondott köszönetet, akiket Eszterházy János mentett meg a haláltól.
Eszterházy János a két világháború között a prágai parlamentben Kassa képviselőjeként tett igen sokat a felvidéki magyarokért. Születésének 110. évfordulóján Kassán is emlékeznek rá, így hétfőn a mártírhalált halt politikus szobrát is felavatják.
A kassai megemlékezések március 14-én, hétfőn, az orsolyiták templomában kezdődnek.
Kassaiak egy maradandó emléket szeretnének állítani Eszterházy Jánosnak, mint keresztény politikusnak. Éppen ezért egy háladó szentmisével kezdjük az ünnepség sorozatot.
Ezt követően Kassa főutcáján a Csáky Dezsőfi palota udvarán avatják fel Eszterházy János mellszobrát, melyhez most készítik a terepet, majd a római katolikus pasztorációs központban nyitják meg a felvidéki képzőművészeknek az Eszterházy ihletésében készült alkotásokból rendezett kiállítását. Eszterházy szlovákiai rehabilitálását, a kassai szoborállítást a Szlovák Nemzeti Párt viszont ellenzi.
Sajnálatosnak tartjuk, hogy Szlovákiában még nem zajlott le az a társadalom vita, ami rehabilitálta volna a mártírhalált halt grófot, és ezek a tudományos megközelítések, ezek a kiértékelések még hátra vannak, és nagyon reméljük, hogy ez az esemény is rávilágít arra, hogy ezt szükséges lefolytatni, és szükséges kibeszélni közös múltunkat annak érdekében, hogy egy közös, értelmes jövőt tudjunk kialakítani.
Több ezer ember elbocsátása, szárnyvonalak bezárása, évente legalább 5%-os jegyáremelés. Ez vár a szlovák vasutakra a következő években. A Radičová kormány drasztikus intézkedéscsomagot tervez. Szlovákiában 3 állami vasúttársaság van, egyenként 500 milliárd eurónyi veszteséget halmoztak fel az elmúlt években.
Aláírásokat gyűjtenek a Nagykapos-Bánóc vasúti szárnyvonal megmentéséért. Ez a 26 kilométeres szakasz az egyetlen, ami összeköti Nagykapost a távolabbi régiókkal. A helyiek a tervekről még csak annyit hallottak, hogy állítólag hétköznap 8, hétvégén 4 járatot szüntetnek meg ezen a szakaszon.
Én nem ellenkezek, amikor azt mondják, hogy esetleg valamiféle veszteséges ez a szárnyvonal, de ha abból indulunk ki, hogy a kormány, mikor megalakult, elsődleges prioritásaként kezelte, legalábbis szóban, hogy az elmaradó térségeket megpróbálja minél jobban fellendíteni gazdaságilag. Ezekkel az intézkedésekkel még inkább lemarad, leszakad a régiónk.
Ezt a vonalat főként a Kassán tanuló diákok, illetve az ott dolgozók használják. Sok nyugdíjasnak a vasút az egyetlen közlekedési lehetősége.
Menjünk Kassára az orvoshoz. Jövünk le, hogy fogjunk lejönni? És akinek nincs autója?
Nekem nagyon hiányozna, mert ugyanis minden hónapban kétszer mindig járok az orvoshoz.
Az csak a jövő heti kormányülés után derül ki, hogy valóban megszűnik-e a Nagykapos-Bánóc szárnyvonal. Része lehet ez a szlovák vasút karcsúsításának, ahonnan országosan 3 év alatt több mint 5000 ember elbocsátását tervezik, főként a teherszállításból.
A gazdasági válság miatt csökkent az áruszállítás is. Túl sok az alkalmazott, és az embereknek valójában nincs mit csinálniuk. Mi pedig nem tudjuk őket miből fizetni.
A 3 szlovákiai vasúttársaság most összesen 32 000 embert alkalmaz. A pozsonyi kormány 2 éven belül meg akarja szüntetni az államvasutak adósságát, például a teherfuvarozó ágazat magánosításával.
Sokba kerül a papírpénz és a sárga csekk Magyarországnak. Évente 103 milliárd forintot spórolhatna meg a nemzetgazdaság, ha kisebb lenne a készpénzforgalom. Csak a papírpénzek cseréje évi 7 milliárdjába kerül a Nemzeti Banknak. A sárga csekkeknek pedig nem csak az utalási díját, hanem a postaköltségét is az ügyfelek fizetik meg.
Fölösleges kivenni a pénzt, ha rögtön befizetjük. Ez a tanulság a Nemzeti Bank felmérésének. Ma egy átlagember havonta 2-szer vesz fel pénzt bankautomatából. 100-ból 77-en az összeget rögtön befizetik sárga csekken. Mindezért havonta átlagosan 22 percet állnak sorban. Főleg vidéken fizetnek kevesen elektronikus úton.
Egyrészt a bankok fiók hálózata nagyon alulfejlett Magyarországon, másrészt ugye a legnépszerűbb készpénzmentes fizetés ma a bankkártya, és ennek az elfogadói hálózata is Európában az utolsók között kullog.
A Nemzeti Bank szerint az állam is sokat spórolhatna, ha például a nyugdíjakat és a támogatásokat bankszámlára utalná, illetve azon szedné be az illetékeket is, nem pedig csekken. Ugyanakkor az emberek is spórolnának, de sokan nem bíznak például az elektronikus bankolásban.
Villany, gáz, telefon, társaságok, ahol havonta változó összeget terhelik meg a fogyasztót, és a fogyasztó pedig vitathatja az összegnek a jogosságát. Tehát ez egy kockázat a fogyasztó részéről.
Svédországban jelenleg csak átutalással lehet befizetni a közműdíjakat, de még sok diszkóban is csak bankkártyával fizethetnek. A Magyar Nemzeti Bank egy évtized múlva a mostani 9 millió bankkártya helyett 15 milliót szeretne idehaza, a 65 ezer elfogadó terminál helyett pedig 200 ezret. A pénzügyi szolgáltatók szerint két dolog kell a változáshoz.
A vidéki kisebb településeken legyen mindenképpen terminál elhelyezés, másik oldalról pedig az üzletkezdéshez legyen jutalék támogatás a szektor részéről.
A program költségeinek felét vállalnák, a másik felét az államtól várják.
Művészeti díjakat adott át a nemzeti ünnep alkalmából Réthei Miklós nemzeti erőforrás miniszter. A Néprajzi Múzeumban tartott ünnepségen azt mondta, meg kell becsülni azokat, akik nem elhallgatják, hanem működésbe hozzák az igazságot. Idén is több vajdasági alkotót tüntettek ki, köztük Siflis Zoltán dokumentumfilm rendezőt, aki a filme szakma egyik legnagyobb elismerését, a Balázs Béla díjat vehette át.
Nekünk az a dolgunk, hogy ki a maguk területén, a színháza, költészet, a film terén, odahaza végezzük a dolgunkat, és ott hát alapozzuk a többségi kultúrával párhuzamosan, tehát nem szembenállva a saját nemzeti kultúránkat.
Rövidesen sporthírek, középpontban a szombati labdarúgó közvetítésünk a Ferencváros Videóton rangadó. Matyi, ki az esélyesebb a győzelemre?
Nehéz megjósolni, a Videóton mindenképpen a legerősebb csapat a magyar bajnokságban, de a második helyen álló Fradi mellett szól, hogy 10 000 szurkolója előtt léphet pályára. Adásunkban mindkét edzővel láthatnak riportot, hamarosan kezdünk.
Mi nézzük a főbb híreket még egyszer röviden. Földrengés és szökőár Japánban, több mint 100 halott, magyar áldozatról eddig nem jött hír. Líbia ügyben nincs egységes uniós álláspont, Orbán Viktor óvatosságra inti Európát. Sokba kerülnek a sárga csekkek, az államnak pénzbe, nekünk időbe is. Eszterházi rehabilitáció, a mártír felvidéki politikus mindenkiért kiállt, akit üldöztek. Kölcsönbaba visszajár, ez a ma esti amerikai film címe, amit egy francia-olasz film követ, Amerikai éjszaka címmel. Lesz ma még Nemzeti Krónika, és 21 óra 15 perckor várom önöket. Viszontlátás!
Liga tavaszi rangadója a Duna Televízióban. A megszokott péntek este helyett szombaton 19 óra 30 perces kezdettel a Ferencváros Videóton összecsapást közvetíti a Duna Televízió. A tabellán második Ferencváros 6 ponttal marad el a listavezető Videótontól, hazai győzelem esetén karnyújtásnyira kerül az első hely, míg vendégsiker esetén 9 pontra nőhet a Videóton előnye, így mindenképpen nagy csata és fantasztikus hangulat várható. Ferencváros Videóton mérkőzés a megszokott péntek helyett szombaton 19 óra 30 perces kezdettel élőben a Duna Televízióban.
A közvetítés támogatója az 50 éves Duna Takarékszövetkezet.
Mit kínál a közmédia? 1849. április 4-én lezajlott az újkori történelem utolsó igazi hadipárbaja. Ennek az eseménynek állított örökirodalmi emléket Jókai a kőszívű ember fiaival. A párbaj az M1-je. Közép- és kelet-európai népzenei gyökerek, egyetemes dallamok, Guinness koncert az M2. Kiadósét a Bécs, Pozsony és Pest-Buda forradalmi helyszínein. Mit kívánt a magyar nemzet? Riportműsor a Duna TV-n. Márciusi ifjak 12 pontos slágerlistája az MR2 Petőfi Rádióban. Mit kívánt a magyar zene az MR2-n? Ünnepre hangolva. Közszolgálat. Közösen.
Ismer ön még egy olyan autógyártót, aki 7 év garanciát vállal modelljeire? Tavaszi akciók a Kia-nál. Ilyen még nem volt. Seed már 2.699.000 forinttól. Soul már 3.199.000 forinttól. Egyedülálló 7 év garancia minden Kia modellre.
A
Nélner Réper Stifttel ön is ilyen egyszerűen szabadulhat meg a körömgombától. Hiszen vivőanyag a könnyedén átjut a körömlemezen, így célzott hatékonysággal kezeli a fertőzést. Nélner Réper Stift. Szabaduljon meg a körömgombától. Keresse a patikákban. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
Ha csak egy kicsi hiányzik, akciós kölcsönért hívja most a Providentet. Aki első alkalommal vesz fel kölcsönt a Providenttől március 9-e és április 5-e között, és hetente pontosan törleszt, a futamidő végén visszakap egy teljes törlesztő részletet. Provident. 0640 50 50 50.
Medvesajt. Kinek jár ma a legtöbb?
Én ma kettő helyet dolgoztam.
Nekem pedig kettő helyet kell lennem.
Az én macimnak meg nagyra kell nőnie.
Amit igazán szeretünk, azt a legjobb megosztani. A medvesajt válogatott alapanyagokból különleges odafigyeléssel készül. Medve. Csak szeretni lehet.
Töltse fel konyháját a medvével a több száz fantasztikus nyeremény egyikéért.
Változtassa meg szokásait, használjon Audi sprayt. Csak egy fújás, és a fülzsír feloldódik. Audi spray a modern kor fültisztítója.
Gyerekeknek már junior változatban is!